Weber Katának a forgatókönyve fölteszi azt a nagy kérdést, hogy a gyerek folyamatban milyen utat kell választani egy nőnek. És arra a következtetésre jut, hogy csak a saját utadat tudod követni. És ez a bizonyos saját útnak a követése nagyon sokszor ellene megy a tabuknak, a tradícióknak és a családi elvárásoknak. És ebben fakadóan alakul ki a filmnek a természetrajza, ami a Márta nevű főszereplőnek a férjével való kapcsolata, illetve az édesanyjával való kapcsolata a fő hangsúly.
Bemutatja ez a történet már magát, a terhességet, a gyermekvárást, a tragédiát, és utána ennek a traumának a feldolgozását, tehát végigkövetheti ezen az érzelmi hullámvasúton a néző a nő sorsát, ő az abszolút főszereplő, hogyha jól gondolom.
Így van, és ez egy 9 hónapnak a története, magyarán van egy tragikus otthonszülés jelenetünk, ez első jelenet, és utána látjuk, hogy eródálódik ez a család, és utána, hogy jut túl tulajdonképpen a Márta a fájdalmán. Ez egy nagyon absztrakt film, a fő témája az a gyász, ami ugye egy nem látható dolog, ezért a filmekben nem egy gyakori dolog, hogy egy gyász folyamat, feldolgozást nézzünk végig, de van ez a Kirby színészi alakítása, olyan elsöprő erejű, hogy szerintem láttatja az elvesztett lelket is a filmben.
Vanessa Kirby alakítását Velencében is díjazták. A 77. Velencei Filmfesztiválon versenyzett a film, a diák zsűri díja mellett Vanessa Kirbynek járt a legjobb színésznőnek járó alakítás, de hogyan találkoztak önök? Tudom, hogy ő Budapestre utazott azért, hogy ezt a szerepet mindenképpen ő kapja meg.
Igen, olvasta a forgatókönyvet, telefonált az ügynöke nekem, hogy akkor a Vanessa másnap ide jönne Budapestre. Jobban mondom, nem is azt mondom, hogy Budapesten, hanem azt kérdezem, hogy hol van ön? Mondom, Budapesten. Akkor a Vanessa Budapestre fog jönni. Mondtam, very welcome, szóval jöjjön, és másnap tényleg megérkezett, és ott azért nagyjából minden eldőlt. Amit a Vanessával én akkor láttam, hogy egy ikonikus alkata van, nagyon komplexek a csendjei, és egy nagyon klasszikus európai sztár a maga módján, ami nekem nagyon tetszett, és egy olyan klasszikus színésznő jutott az eszembe, mint a Hanna Sigulla, vagy a Catherine Deneuve, és rá emlékeztetek, hogy onnantól kezdve ez a dolog eldőlt, bár ugye a költségvetésünket le kellett szállítanunk 9 millió dollárról 5 millió dollárra, hogy a film elkészülhessen ebben a kategóriában, de azt éreztem, hogy ez a sokkal kisebb kompromisszum, mint hogy találjunk egy másik színésznő.
Azt is nyilatkozta, hogy a kanadai forgatás egy rohamtempó volt, de hogy a színészek nagyon felkészülten érkeztek. Tehát hogyan kell ezt a munkát elképzelni, itt kevésbé egy rendezőorientált forgatásról van szó, hanem sokkal inkább párbeszéd folyik, a színésznek is vannak konkrét elképzelései, hogy egy-egy jelenetet hogyan mutat meg?
Ez Magyarországon is van, a valós különbség az igazándiból a tempó. Szóval, hogy még Magyarországon inkább keresgélünk is a forgatási napon, hogy akkor valami hogy legyen. Ebben a nagyon pénzorientált amerikai rendszerben erre nincsen idő. De azt vettem észre, hogy nincs idő rá, de nagyon felkészültek az emberek. Mind a stábtagok, mind a színészek, mindenkinek van egy változata, és nagyon élesen és nagyon gyorsan dolgoznak. Amikor ezt megtapasztaltam, akkor már kevésbé volt félelmetes a forgatás, és akkor azt lehetett érezni, hogy az 28-29 nap, amit a filmre ráfordítottunk forgatásban, az elég lesz. De azért Magyarországon ezt a filmet inkább 40-45 nap alatt forgattuk volna le.
Magára a forgatásra nincs idő, de ha jól értem, ezekre a gesztusokra mindenképpen, tehát hogy ide utazik a színésznő, hogy önnel rögtön találkozzon, miután elolvassa a forgatókönyvet, utána úgy tudom, hogy a színészek is egymással előtte találkoztak, tehát ezeknek a gesztusoknak azért van jelentősége?
Nagyon, szóval az, hogy melyik film születik meg, ebben a rendszerben az tulajdonképpen még sokkal szelektívebb, mint a sima európai kulturális finanszírozó rendszer, és úgymond a szűrő azok a színészek, ami nagyon érdekes, hogy amikor színészek összeállnak és elvállalnak egy filmet, és arra a finanszírozás is összeáll, mert ezek a színészek játsszák el, az maga a green light, akkor kap egy film zöldet, úgymond, és tud elkészülni. Tehát ilyen értem ezek a megelőző találkozásoknak kiemelt szerepe van. Magyarán a színészek is találkozzanak, a rendezővel találkozzanak, üljön össze mindenki, nézzük meg, és utána van egy újabb és újabb igen, hogy ez készüljön el, akkor mellé lehet rakni a finanszírozást. Tehát ilyen értelemben ez nagyon különböző a európai rendszertől. És ez nem jobb vagy rosszabb, nagyon más az alapja. Szóval ezt nem lehet onnan megítélni, hogy ez sokkal jobb lenne, vagy nem lenne jobb. Sőt, azt hiszem, hogyha Amerikát akarnánk csinálni Európában, ahol rengeteg nemzetállam van, 99%-ig az egész dolog nem működne, mert hogy a piac az nem globális, hanem leginkább nemzeti. Vagy olyan moziházatokba jut el egy idegen nyelvű film, aminek a terjesztése sokkal kisebb lehet csupán.
Te nagy igenek közé sorolható talán Martin Scorsese-nek az igenje is, hiszen ő az egyik vezető producere a filmnek, de egy ilyen kapcsolat hogyan jön létre, vagy mit jelent az ő támogatása?
Hát nagyon sokat jelent, leginkább egy kapcsolatot jelent a szerzői filmekben hívő emberek között. És számomra is az volt a legfontosabb, hogy Martin Scorsese egy igazi szerzői filmes. Én részben az ő filmjeim nőttem föl, szóval nagyon meg voltam érintve a Taxisofőrtől, meg a korai munkáktól, az Alice már nem lakik itt, és a többi, és a többi. Ezek után az a rendező, aki ezeket a filmeket létrehozta, azt mondja, hogy ebben a Pieces of a Woman-ben annyi személyes jelleg, annyi kockázatvállalás van, mint az ő korai munkáiba, az borzasztó jó érzés. Egyébként a filmpiacon az ő neve leginkább egy minőséget jelent, és természetesen az, hogy ő nekünk adta úgymond a személyiségét, és producerünké vált ebbe a folyamatba, ez azt jelenti, hogy egy csomó embernek azt jelenti, hogy ez egy jó filmnek kell lennie, mert ő is a részévé vált.
Kanadában a kemény kanadai télben forgattak, most azonban így az ősz végén Torontóban be is mutatták a filmet, ott milyen fogadtatása volt a fesztiválon?
Ebből a fesztivál sokkal kevesebbet érzékelt, ez egy online fesztivál, aminek van egy offline lába, ami csak a kanadai közönségnek szól, és az is rettentő limitált számba. 1000 fős moziterembe 100 ember mehet be, de van egy autós mozi, ahova el lehet menni megnézni a filmet, de a lényeg az, hogy semmilyen vendéget nem hív. Nem hívtak meg sztárokat, nem hívtak meg producereket, rendezőket, szóval ez a része online. Ami virtuálissá teszi a kapcsolatomat a torontói fesztivállal, és nem nagyon tudom, hogy mi történik. Ilyen értelemben a velencei élményem, hogy moziba vagyunk, hogy együtt vagyunk, hogy az ember megy a vetítésekre, együtt nézi meg a közönséggel a filmet, az óriási élmény volt. A mozinak az ünnepe volt, vagy tulajdonképpen egy demonstráció volt ez a mozi mellett, és a moziért, és ez nagyon sok reményre adott okot. Hogy jó-e, hogy megtartják a torontói filmfesztivált online? Természetesen. Az is nézőket jelent, és kapja az ember a leveleket, hogy láttam torontói filmfesztivál online csatornáján a filmedet, de ugye ez egy kontrollálhatatlan folyamat innentől kezdve, hogy valaki a telefonján belenéz, vagy a laptopján ránéz. Szóval azért elég félelmetes folyamatok.
Hiszen Torontóban is, mint a legtöbb kategóriás filmfesztiválon, vagy elmaradtak, vagy így online rendezik meg, Velence volt kivétel, ahol találkozhattak a világ filmesei. De most, hogy így egy velencei és egy torontói bemutatóval indulhatott ez a film, milyen világkarrierre számít esetleg? Vanessa Kirby további díjakat is remélhetettől a filmtől, tehát mi az, amire számítanak a jövőben?
Nem így gondolkozom, hogy az ember mit remél a filmjének a díjazás szempontjából, hanem úgy, hogy eljut elég nézőhöz. És én azt hiszem, hogy a velencei és a torontói kirobbanó siker egy jó fedezet arra, hogy széles közönség lássa ezt a filmet. Hogy utána ez a közönség siker díjakban, amit vagy a Vanessa, vagy a filmnek különböző aspektusai díjazzák-e még, nem, de hogy egy klasszikust idézzek, Jancsó Miklós, ő azt mondta, Kornél díjat azt kap, akinek adnak. És ez annyira mélyen igaz, hogy a díjakat azok kapják, akiknek adják. Szóval nem lehet befolyásolni, és az ember nem is gondolkodhat benne.
Persze ez egy nagy kérdés, hogy mi lesz a mozik sorsa a jövőben, de talán az online vetítések, vagy ez a forgalmazási lehetőség is sokakhoz eljuttathat egy filmet.
Persze. És azt hiszem, hogy nem is szabad ebben álszemnek lenni se elitistának, vagy egyáltalán egy ilyen nagyon elitbúzsúj hozzáállásnak, hogy csak a mozi, és csak úgy. És azt hiszem, hogy az online felületek, vagy a streamerek sokkal szélesebben meg fognak jelenni, és ez a dualitás, ami a mozi és a streaming szolgáltatókat jellemzi, vagy kialakulóban van, ez valójában ez lesz a jövője a mozgókép fogyasztásnak. Ezt mint egy 14 és 12 éves gyermek apukája ezt egyértelműen mondom, és látható is, hogy ő nekik a mozgókép fogyasztási szokásaik merőben különböznek a mi tradícióinktól. És ebben szerintem semmi rossz nincsen, őszintén szólva. Amint ki szeretnék emelni, az az, hogy a streaming szolgáltatókra egy nagyon nagy felelősség fog hárulni, hogy mégis mit juttatnak el a nézőikhez. És mi az a tartalom, ami megjelenik. A sor végén ez egy tartalmi kérdés. Megjelennek-e azok a filmek, amik a kultúrát határozzák meg, vagy kizárólag a show business filmjei jelennek meg. És ilyen értelemben a Pieces of a Woman-nek a Netflixes eladása, ez egy jó tendenciát mutat. Amennyiben a Netflix kiáll egy ilyen film mellett, ami egy európai rendező és írónak a teljesen személyes, pici drámája, nem gigasztárokkal megcsinálva, ez az a folyamat, amit támogatni illik.
Magyarországon mozikban mikor lesz látható a film?
Nem tudom, hogy mikor tervezi a Netflix, hogy kijöjjön a filmmel, de garantáltak nekünk 3-4 hét mozi forgalmazást a streaming előtt, tehát remélhetőleg valamikor ezen a télen a film látható lesz a magyar mozikban is.